Rádióegyetem. Darwini medicina. Müller Viktor előadása.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye azért vagyunk most itt, mert kettős évfordulót ülünk Darwin születése és a főműve megjelenése kapcsán. Akik egy héttel ezelőtt itt voltak, azok magáról Darwinról, az ő születéséről, meg a mű születéséről elég sokat hallhattak. A hátralévő előadásokban, mert ez egy sorozat, arról fogunk hallani, hogy az evolúciós elméletet mire lehet használni, mi a mai állása, illetve mi az egész földi élet története. A végén még visszatérek arra, hogy milyen előadások lesznek hátra. Mai előadáson arról fogok beszélni, hogy az evolúciós elmélet hogyan alkalmazható a betegségek, akár fertőző, akár nem fertőző betegségek megértéséhez. Olyan kérdéseket ígértem a plakáton, hogy miért öregszünk, miért betegedünk meg, miért hízunk el. Mielőtt a válaszokba belemennénk, szeretném tisztázni azt, hogy a miért kérdéseknek kétféle fajtája van a biológiában. Az egyik az, hogy miért működik így, tehát mi a mechanizmusa, miért hízunk el. Ugye azért hízunk el, mert ha sokat eszünk, túl sokat, akkor a felesleg zsírszövet formájában raktározódik el. Ennek lehet kutatni a részleteit, lehet kutatni, hogy hogyan működik a zsírszövet, lehet kutatni, hogy hogyan működnek azok a molekuláris jelátvívő mechanizmusok, amik a túl sok élelmet jelzik a szervezetnek, jelzik a zsírsejteknek. Ez a mechanizmusa. Hogyan működik így? A biológiában viszont van egy másféle miért kérdés. Miért alakult így? Mire jó ez? Miért alakult így az evolúció során, hogy ez így működik, vagy így működhet? Ez a kérdés speciális sajátsága a biológiának. Ezt más természettudományban nem lehet föltenni. Lehet vizsgálni a fizikában azt, hogy egy alma, hogyha elengedjük, az ugye leesik. Lehet a kémiában konstatálni, hogy a szénnek 4 vegyértéke van. De nincs értelme azt megkérdezni, hogy ez mire jó. Ennek a kérdésnek a többi természettudományban nincsen értelme. A biológiában viszont van. Minden szinten, ha megnézzük, mire jó a szív. Ugye arra jó, hogy a vérünket keringteti, mire jó akár egy sejtszervecske, egy mitokondrium, arra jó, hogy energiát termel, mire jó egy enzim, mindegyik enzimünknek megvan a speciális funkciója. Tehát van egy olyan miért válasz, hogy miért működik ez, mi a célja. Hát, hogy ilyen kérdéseket föltehetünk, annak ugye az élővilág eredete az oka, az, hogy evolúcióval jött létre, erről múlt héten is bizonyára esett szó, hogy az evolúció funkciót hoz létre, olyan funkciót hoz létre, ami hasznos az egyed, illetve a gének túlélése és szaporodása szempontjából, innen jönnek ezek a miért kérdések. A mostani előadásban ilyenfajta miért kérdésekre fogunk válaszolni. És látjuk, hogy akkor ezek nem olyan egyszerűek. Mire jó, hogy öregszünk? Mire jó, hogy megbetegedünk? Miért alakult úgy az evolúció során, hogy fogékonyak vagyunk betegségekre, akár fertőző betegségekre, akár nem fertőző betegségekre? Kinek jó ez? Ugye mire jó mellett van egy ilyen kérdés is, hogy kinek jó ez? Nem feltétlenül nekünk jó, lehet, hogy azoknak a kórokozó organizmusoknak jó, amik ugye a betegséget kialakítják. Ez a nem fertőző betegségekre viszont nem mondható el. Aztán van egy általános elv az evolúcióban, soha nem a tökéletes megoldásokra törekszik. Az már mindig egy kicsit túlzás. Az elegendően jó megoldásokra, a legjobb kompromisszumra törekszik. Tehát a legjobb megoldás egyben a legkevésbé rossz is. Ilyen értelemben is látni fogjuk, hogy miért maradtunk fogékonyak a betegségekre. Végül van egy negyedik pont. Az evolúció mindig egy történetet is tükröz. Az, hogy hogyan alakult ki az az élő lény, az a szerv, amit most éppen látunk. És a múlt, a történet meghatározza sokszor a jelent. Az emberi betegségek, az emberi olvastás szempontjából pedig különösen markánsan látjuk a múlt, illetve a közeli múltban lezajlott gyors változások eredményét. Hát mielőtt belemegyünk nagyon a betegségek magyarázatába, lássuk, hogy miféle betegségek vannak egyáltalán, mik azok, amik a fő halálozási okok ma a világban. Ez egy 2004-es, tehát eléggé friss statisztika. Itt vannak az egész világra vonatkoztatott adatok, itt 1000 főben a halálozás éves szinten. Itt százalékokban, tehát a 100%-nak mekkora része esik egy-egy okra. Egyébként itt nem az összes lehetséges ok van felsorolva, úgyhogy nem adódik ki a 100%, ha valaki elkezdi számolgatni. Illetve van olyan, hogy egy-egy fontos, nagyobb kategóriát utána alul kifejtek részleteiben. Tehát az egész világra vonatkozó statisztikákat látjuk itt, és föltüntettem két kontinenst külön, Afrikát, ahol elsősorban fejlődő országok vannak, és Európát, ahol elsősorban fejlett országok vannak, hogy lássuk a markáns különbséget közöttük, mert ennek is komoly jelentősége lesz. Látjuk azt, hogy már világszinten a halálozások zöméért nem fertőző betegségek felelősek, kb. 60% nem fertőző betegség következtében hal meg, és hát ez persze sokkal markánsabban így van a fejlett országokban, Európában 86% nem fertőző betegségben hal meg. Ugye ez a kétféle típusú betegség tartozik ide. A szív- és érrendszeri betegség és a rákos megbetegedések okozzák a legtöbb halálozást. Ez egyrészt lehet, úgymond a helytelen életmód következménye, hogy ilyen betegségeket nagyobb arányban kapunk. Másrészt pedig az öregedésnek a következménye. Tehát például a szív- és érrendszeri megbetegedések, sok rákos megbetegedés időskorban jellemző, és egyszerűen egy fejlődő országban sokkal nehezebb ezt az időskort megérni. Például azért, mert itt a fertőző betegségek sokkal több áldozatot követelnek. Tehát más arányai van a halálozás. Itt csak a fő kategóriák szerepelnek. Mind a három kategórián végig fogok menni, és ezeknek egy-egy példával megnézzük az evolúciós vonatkozásait. Kezdjük akkor az életmóddal. Tehát láttuk, hogy fejlett országokban, Magyarországot is ideértve, elsősorban az életmóddal összefüggő, illetve részben az átfed, az öregedéssel összefüggő megbetegedések okoznak halálozást. Az elhízás úgy szólván járványos méreteket öltött. Itt van egy térkép arról, hogy mi az elhízás gyakorisága, tehát már nem egyszerű túlsúlyosságról, hanem a tényleges elhízásról beszélünk, ennek van definíciója. Látjuk azt, hogy az eloszlása nagyon egyenetlen. Mondjuk Afrikából viszonylag kevés adat van, de ott elég ritka az elhízás. Annál gyakoribb az Egyesült Államokban, ahol 30% fölött van a felnőtt lakosságban. És érdekes egyébként a legesleg gyakoribb, ez a piros szín, ez már csak itt ilyen apró pöttyökben jelenik, meg majd ezekről is fogok egy pár szót beszélni. Magyarországon sem olyan jó a helyzet. Nálunk 20% a felnőtt lakosság körében. Ezzel Európában eléggé listavezetők vagyunk, csak egy-két ország előz meg bennünket. Hogy járványról beszélhetünk úgymond, az abból is látszik, hogy ezek a számok az elmúlt néhány évtizedben növekedtek ilyen magasra. Az Egyesült Államokban 1960 körül még csak a férfiaknak kb. 10%-a volt elhízott, és a nőknél meg 15%. Ez emelkedett fel néhány évtized alatt 30%-ra. Úgyhogy ez az elmúlt néhány évtized változását tükrözi. Na, minek köszönhető ez a probléma? A problémának egy fő forrása, hogy másképpen élünk, mint régen. Ez a régen azt az evolúciós múltat tükrözi, ami elsősorban megformálta az emberi fajt. Ugye az evolúciós történetünk során zömében vadászú gyűjtögető ősemberek voltunk, és néhány ezer, legfeljebb 10 000 évvel ezelőtt kezdtek el átállni a különböző népcsoportok ugye földművelésre, ezzel kezdődött az egész, újabban pedig ugye már egészen ipari társadalom, fogyasztói társadalom. Tehát most másképpen élünk, és ebből adódnak problémák. Hát a génjeinkben nem tökéletesen, látni fogjuk, nem teljesen, az is egyszerűsítés, de nagy részt ősemberek vagyunk, de másképp élünk, és az, hogy problémáink vannak az életmódunkkal, az nagy részben abból ered, hogy a génjeink ahhoz alkalmazkodtak, amilyen kihívásokkal, amilyen környezettel az ősember szembesült, és ma már nem annyira alkalmasak. A génjeink pedig sajnos csak igen lassan tudnak változni, tehát jelen pillanatban konfliktus van a génjeink, amihez alkalmazkodtunk, és ahogyan élünk a között. Ugye konkrétan az elhízásnál így nézett ki a dolog, múltban szénhidrátban szegény étrenden értünk, időről időre szűk időszakok voltak, emiatt a bővebb időszakokban előnyös volt, hogyha az ember képes volt tartalékokat felhalmozni, ezért alakult ki a hajlamunk a hízásra. Tehát a hízás, ez egy hasznos dolog volt. Aki képes volt tartalékokat fölhalmozni, az a következő szűk időszakot nagyobb eséllyel átélte. Viszonylag kevesen voltak képesek ennyi tartalékot fölhalmozni, úgyhogy ez egy privilegizált státuszt jelentett. Valószínűleg tényleg kiemelt szerepe volt, kiemelt státuszt jelentett. Ugye ez egy 20 000 éves szobrocska, a Willendorfi Vénusz. A jelenben addig-addig fejlesztettük a technológiáinkat, hogy gyakorlatilag korlátlan cukorfogyasztás, korlátlan szénhidrát fogyasztására rendelkezésére mindenkinek. Nincsenek szűk időszakok, ugye ez most a fejlett országokra értendő. És ráadásul az energiaigényünk pedig csökkent, sokkal kevesebbet mozgunk. Tehát miközben kevesebb energiára volna szükségünk, sokkal több áll rendelkezésünkre, és sajnos a fejünkben, meg a szervezetünkben ott működnek az őskori mechanizmusok, amik arra készítettek fel bennünket, hogy ha látunk cukrot, akkor boldogan ugorjunk rá. Ugye mikor látott egy ősember cukrot? Egy évben egyszer, amikor véletlenül találkozott valami érő növényel, érő gyümölcsel, ugye a legérettebb vagy gyümölcs is sokkal kevesebb cukrot tartalmaz, mint a mi kitermesztett fajtáink, vagy ne adj Isten, vállalta, hogy fölmászik, mint Mici Mackó a vadméhek fészkéhez, és egy kicsi mézet sikerült ellopnia. Nagyon értékes volt az a kevés cukor, amit sikerült ilyenkor megszereznie, de ez nagyon ritka volt. Vagy ha sikerült egy zsírban gazdag kövér mamutot elejtenie, akkor is jó volt, hogyha ez gyorsan megette, és ebből képes volt tartalékokat képezni. Na hát mi is képesek vagyunk tartalékokat képezni, és hát meg is tesszük, csak ma, mivel, hogy nincs szükségünk ilyen sok energiára, de sokkal több áll rendelkezésünkre, ebből bajok lesznek, elhízunk és úgy is maradunk, mert nem jön a következő szűk időszak, tehát haszna nincs, viszont a komoly elhízás nagyon sokféle egészségügyi kockázatot jelent. Tehát nem arról van szó, hogy bennünk valami bűnös hajlam munkál, ez egy nagyon hasznos hajlam volt, sajnos ugye lemaradtunk a kor változásaihoz képest, most ez a hajlam már nem jó, de mi nem tehetünk róla, tényleg. A múltunk áldozatai vagyunk, tehát a probléma abból ered, hogy a múlt és a jelen környezete megváltozott, közben a génjeink pedig csak igen lassan tudnak változni. Van itt egy lemaradó evolúció. Legújabb kutatások fényében van itt még egy közepes időskála is, ami gyorsabban változik, mint a génjeink, de lassabban, mint a környezet. Tehát valamilyen szintű alkalmazkodást lehetővé tesz. Honnan tudunk erről? Az egyik leghíresebb vizsgálat, ami erre rámutatott, az Hollandiában az éhezés tele alatt született emberek vizsgálata. Itt az történt, hogy már Európában volt a front, a szövetségesek igyekeztek gyorsan előre nyomulni, de Hollandiánál elakadtak egy darabig. Viszont eddigre már ugye a hollandiai ellenállás megpróbált ebbe besegíteni, és ezt a németek megtorolták. 44-45 telén gyakorlatilag elvágták az élelmiszerellátást Nyugat-Hollandia felé, Amszterdamot is beleértve, úgyhogy itt a fél ország ténylegesen éhezett. Tehát nagyon sokan éhen haltak. Akik nem, azoknak az öme is azért éhezett. Hollandia viszont ugye nem tipikus azok között az országok között, ahol éheznek az emberek. Általában, ahol éheznek fejlődő országokban, ott nem állnak rendelkezésünkre részletes orvosi adatok. Itt viszont igen, tehát előtte és utána jók voltak a körülmények, és azokat az embereket, akik ekkor születtek, vizsgálták nagyon sokféle szempontból, hogy vajon milyen hatása van hosszú távon az életükre annak, hogy amikor az édesanyjuk terhes volt, és ők magzatok voltak, akkor az édesanyjuk éhezett. Tehát ilyen emberekről van szó. És az az érdekes eredmény, hogy ennek nagyon sokféle hatása van. Ugye a későbbiekben feltehetően hasonló körülmények között éltek, mint azok a társaik, akik egy-két évvel korábban vagy később születtek. Viszont megnövekedett az esélyük az elhízásra, az érrendszeri problémákra, a cukorbetegségre, még viselkedésbeli különbségek is vannak. Gyakoribbak közöttük azok, akik a zsíros ételeket előnyben részesítik. Tehát ez egy lehetséges mechanizmus arra nézve, hogy miért is elhíznak el, de emellett lehet fiziológiás mechanizmus, hogy a szervezetük jobban felkészült arra, hogy tartalékokat halmozzon föl. Most mi lehet ennek az oka, meg mi lehet a mechanizmusa? Ugye a miért válasz megint egy evolúciós kérdés, mi lehet ennek az értelme? Ugye az lehet az értelme, hogy gyakorlatilag ez a korai inger, ami az élet kezdeti szakaszában, sőt még részben magzatkorban érte az ember, azt jelzi, hogy táplálékínség van. Tehát a környezet olyan, hogy táplálékínség van. És erre képes reagálni a szervezetünk úgy, hogy tartósan egy olyan üzemmódba kapcsol, hogy hatékonyan halmozzon föl energiát. Hatékonyan halmozzon föl zsírszövetet például. Tehát ez értelemszerűen ez megint egy hasznos alkalmazkodás. Ugye probléma akkor van ebből, hogyha ez az inger félrevezető. Ugye akkor nem félrevezető, hogyha ezután a korai hatás után valóban egy olyan élet jön, amikor szűk időszakok vannak, amikor hasznos a hatékony felhalmozás, viszont nagyon veszélyes akkor, hogyha ezután a kezdeti időszak után egy bőség szakasza köszön be, és a halmozásra beprogramozott szervezet bizony fölhalmoz. És ebből lesznek ezek a megnövekedett problémák. Még egy érdekes dolgot találtak, ez most kicsit zárójelben kapcsolódik csak a témánkhoz. Azok a nők, akik ekkor születtek, tehát nem ekkor születtek pont, hanem ekkor voltak a terhesség végén, mint magzatok, több gyereket szültek később. Tehát ugye ez a korosztály most már nem nagyon szül gyereket, mert már elmúlt 60 éves, tehát már meg lehet állapítani, hogy mennyi az egész életkori szülésszám, és összehasonlítva azokkal, akik mindössze néhány évvel, egy-két évvel korábban, vagy egy-két évvel később születtek, illetve voltak szülés előtt álló magzatok. Tehát egyébként nagyon hasonló a környezet. Tehát ezekkel összehasonlítva több gyerekük volt, az átlagos gyerekszám 2 volt, egy nőre vonatkoztatva, az előtte és utána születettek esetében pedig 1,7, és még markánsabb volt a különbség az ikrek szülésében. Ugye még a gyerekvállalásnál gondolhatjuk azt, hogy a lélektani mechanizmus is belejátszik, de mondjuk az ikreknél nem nagyon. Az előtte utána lévő években, korosztályokban 2-3% volt az iker szülések aránya. Ebben a korosztályban, aki ezen a télen állt közel a születéshez, 8%. Tehát úgy tűnik, hogy van egy ilyen fajta evolúciós válasz is, pontosabban, hogy szűk időszakot érzékelve a nő készüljön fel arra, hogy az összezsugorodott populációt újra ugye, visszaállítsa a korábbi méretre. Ugye korábban lehetett volna azt mondani, hogy ez biztos a fajnak az érdeke, meg hasonlók, tehát nem kell ilyesmire gondolni. Egyszerűen arról van szó, hogy ez a szignál azt is jelezte, hogy az én édesanyám éhezett, mások is éheztek, sokan meghalhattak emiatt, tehát összeszűkült a populáció, viszont ez egy szűk időszak, hiszen korábban nagyobb volt a populáció méret, ezután lehet, hogy lehet megint nagyobb, és ebben a térben gyakorlatilag helye van több embernek. Tehát csökken átmenetileg a versengés az embercsoporton belül az erőforrásokért. Ha most több gyereket szülök, akkor jól járhatok, mert én töltöm be ezt az űrt. Na hát ez az evolúciós magyarázat. Ugye van a megfigyelés, ami egy tény, és akkor hozzá fűzhetünk ilyen evolúciós magyarázatot, ami észszerűen hangzik, persze mindig közvetlenül bizonyítani, hogy ennek igazunk van, azt igen nehéz. Ami itt történik, az a rugalmas fenotípussal magyarázható. Tehát a genotípus, a génjeink, azok létrehoznak valamilyen fenotípust, tehát ténylegesen, hogy a szervezetünk milyen lesz, hogy fog működni. De itt ugye ez egy nagyon bonyolult átmenet, hogy hogy lesz a génekből, a genotípusból fenotípus, tehát ténylegesen egy szervezet, amiben a környezet beleszól, és részben úgy szólhat bele, hogy egy-egy ilyen meghatározó hatás, korai hatás például hosszú távon programozza a fenotípust. Tehát az, hogy egy adott genotípusból milyen fenotípus lesz, ez egy rugalmas dolog. Na most az, hogy erre képes a szervezet, az természetesen egy evolúciós alkalmazkodás. Tehát valamilyen módon a génjeinkben kódolva az a képesség, hogy rugalmasan tudunk alkalmazkodni, létezik egy ilyen programozhatóság. Ez ugyanolyan, mint hogy a génjeinkben van kódolva az, hogy föl tudunk építeni egy komplex agyat, ami aztán viszont tanulni tud az életünk során. Itt is az életünk során történő tanulásról van szó lényegében, csak nem az agyunk tanul, hanem az egész szervezetünk tanul. És itt konkrétan ebben az esetben úgy néz ki, hogy a korai környezetet érzékelve, hogyha itt szűk időszak van, táplálékhiány, ez létre tud hozni egy élethosszig tartó reakciót, egy programot, ami ebben az esetben felkészül és a raktározásra, illetve a népesség helyreállítására. Az ilyesfajta mechanizmusokat, ami valamilyen módon egy tartós hatás, adott esetben, tehát sejtosztódások során örökölhető hatás, és adott esetben egy-két generáció során is átadható hatás, ezeket epigenetikai rendszereknek nevezzük. Nem genetikai, mert nem a gén sorrend, a nukleinsav sorrend módosul, elsősorban a gén kifejeződés módosul, és az az, ami tartósan módosulhat. Ennek ismerjük néhány fajta molekuláris mechanizmusát. Az időskálája pedig lehet egy vagy néhány generáció, tehát bizonyos esetekben egy ilyen programozott hatás akár még több generációra is átadódhat. Na most ezzel azok járnak a legrosszabbul, akik első generációként kerülnek szűk körülmények közül bőséges körülmények közé. Ugye a korai táplálékhiány felkészítőket a raktározásra, ha ezután jön a bőség, akkor abból gyors, hatékony raktározás lesz, és elhízás. Tehát ez történt az éhezés telének túlélőivel, akik akkor születtek, és ez történik sok népességi átmenet során, amikor egy szegényebb népesség, vagy egy vadászó gyűjtögető népesség áttér olyan életmódra, ahol több táplálék, és konkrétan több szénhidrát áll rendelkezésére. Na és itt jön az egyik piros pötty, ami szerepelt ott a térképen, Nauru, ez egy igen pici szigetecske Ausztráliától észak-keletre, tehát eléggé már trópusi zónában. Itt a világon a legmagasabb vak között van az elhízottak aránya, mivel egy tényleg pici sziget, 10 000-en laknak rajta, és akkor, mint zugló. Itt 90%-a felnőtteknek túlsúlyos, és 40%-uk cukorbeteg. Tehát ez egy döbbenetesen magas arány. Valószínűleg egy ilyen átmenetet látunk. Ebben a hipotézisben az is belefér, hogy az utóbbi években már javuló tendencia mutatkozik, tehát elképzelhető, hogy kezdünk túl jutni ezen a szerencsétlen első generáción. De hasonló jelenségek megfigyelhetők Indiában, Mexikóban, de akár még az Egyesült Államokban is. Itt különösen érdekes a különböző népcsoportok összehasonlítása. Jelentős különbségek vannak azok között, akik már mondjuk tartósan bőségben élnek, és azok között, akik korábban még szűkösebben éltek, és adott esetben most is szűkösebben élnek. Erre a hatásra, amiről beszéltem, persze az is hozzáadódik, hogy most ki él úgymond egészséges életmódot, és most milyen az étrendje. Tehát ez a két dolog összeadódik. Na aztán van ennek egy kicsit tágabb vonatkozása is. Nem feltétlenül csak egy ilyen nagyon erőteljes koragyerekkori hatás érvényesül. Ha nekiállunk fogyókúrázni, akkor ha nem is egy ennyire egész életre szóló programozást, de egy rövidtávú hatást el tudunk érni. Ha fogyókúrázunk, akkor a szervezetünk automatikusan átáll hatékonyabb energiagazdálkodásra, a kevesebből többet próbál kihozni. Ráadásul az élelemszerzés motivációja is nő, ami azt jelenti, hogy nem tudunk másra gondolni, mint élelemre. Most az ember ilyenkor előbb-utóbb megtörik, és elkezd enni. Még ha csak annyit teszik, mint amennyit a fogyókúra előtte vett, már abból is baj lesz, mert ugye a szervezete felkészült a hatékony raktározásra. Tehát abból azt, amennyit még akár az előtte evett, most hatékonyabban fogja felhasználni és szépen elraktározni. Nem hibáztathatjuk, tehát mi mondtuk neki, ő nem érti, hogy mi mit akartunk, ő csak azt érzékeli, hogy táplálék szűk időszak van. Ha ilyen időszakok lehetnek, akkor bizony érdemes felkészülni a raktározásra. Erre lehetőséget adunk, akkor megteszi. Tehát így lehet fogyva hízni még tovább. Tehát gyakorlatilag ugye itt láttuk akkor most azt, hogy az elhízás esetében az evolúciós gondolkodás az hogyan magyarázhatja meg azt, hogy az elmúlt évtizedekben népességszinten nőtt, hogy hol nőtt, mely népességekben nőtt, illetve hogy egyáltalán az egész jelenség mire jó. Tehát ami rossznak tűnik, annak volt, van értelme. És akkor itt van a változás sorrendje. Gyakorlatilag először a környezet változott, az epigenetikai változás ezt viszonylag gyorsan tudja követni, de csak korlátozottan, korlátok között. Ahhoz, hogy még jobban alkalmazkodjunk a megváltozáshoz, ahhoz sok generációra lesz szükség. Egy másik dolog, ahol úgymond konfliktusba került az alkalmazkodásunk és a megváltozott környezet, az az allergiák és az autoimmun betegségeknek a szintén járványszerű terjedése. Mind a kettő azon alapszik, hogy az immunrendszer nem megfelelő célpontot választ. Allergia esetén valamilyen ártalmatlan anyagot céloz meg, például pollent, vagy a poratkának az ürülékében található anyagokat, aminek az égvilágon semmi értelme. Tehát ugye ezek ártalmatlanok. Ha nem támadná meg őket az immunrendszer, akkor sem lenne semmi bajunk. Így viszont a túlzott reakciótól igenis lesz, illetve lehet. Megkeserítheti az életet, vagy súlyos esetekben ugye komoly problémát is okozhat. Az autoimmun betegségek esetében pedig a saját szöveteink ellen támad az immunrendszer. Ugye ilyen az egyes típusú cukorbetegség, ahol az inzulin termelő sejteket támadja meg az immunrendszer, vagy a szklerózis multiplex, ahol meg az idegszövetet építi le fokozatosan. Tehát ezek nagyon komoly és krónikus, és nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyítható betegségek. És mind az allergia, mind az autoimmun betegségek gyakorisága gyorsan és jelentősen nőtt az elmúlt néhány évtizedben. Aminek nehéz az okát megmondani, mert hát ezek nem fertőző betegségek. Tehát nem lehet ténylegesen olyan járványról beszélni, hogy átadjuk egyik emberről a másikra. Tehát muszáj, hogy a környezet változásával magyarázzuk meg, és a környezet az tényleg változott is jelentősen. Ez az Egyesült Államokból egy grafikon, hogy a fiatalkori asztma gyakorisága hogyan változott. 15 év alatt a kétszeresére emelkedett. Tehát itt egy nagyon-nagyon gyors változásról van szó. Ennyire gyors változás csak környezeti változással magyarázható, és most is felismerhetők, tehát egy pillanatképpen belül is felismerhetők a környezet hatásai. A fejlett országokban több az allergia, mint a fejlődő országokban. Ugye ez ez egybecseng azzal, hogy mi fejlődtünk az elmúlt évtizedekben, és több lett belőlük. Most is, ha ebben a pillanatban összehasonlítjuk a fejlett meg a fejlődő országokat, a fejlett országokban több van. Egy országon belül, és ez akkor is igaz, ha most fejlett országot nézünk, vagy ha most fejlődő országot nézünk, egy országon belül a városi lakosság jobban szenved allergiáktól, mint a vidéki lakosság, és még olyat is találtak, hogy kis családokban a gyerekek jobban szenvednek, mint nagy családokban. Na, majd ennek az okára is visszatérünk. Volt egy hipotézis, ami általános formájában továbbra is észszerűnek tűnik, ami azt mondta, hogy az itt a baj, hogy az immunrendszer fejlődéséhez szükség van a gyermekkori fertőzések tanító hatására. Egyszerűen az evolúciós múltunk során normális volt az, hogy sokféle antigénnel találkozzunk, sokféle fertőzéssel. Ehhez alkalmazkodott az immunrendszer, tehát innentől kezdve lehet, hogy neki mankóként ténylegesen szüksége is van erre, ahhoz, hogy normálisan működjön. Hát ez az általános megfogalmazás továbbra is érvényes. Ez, hogy a gyermekkori fertőzések tanító hatása, ezt egy kicsit árnyaltuk az elmúlt évek kutatásaival. Egy-két konkrét szereplő egyre nagyobb jelentőséget kap, például a bélférgek. Gyakorlatilag ekkora gerinces állat, mint mi, nincsen bélférg nélkül. Kivéve mondjuk itt a hallgatóságot, jelenlévőket. Tehát a fejlett ország, ugye mi ezektől megszabadultunk, de az teljesen normális, hogy egy ilyen nagy gerinces állat gyakorlatilag egy egész élet közösségnek ad otthont, beleértve bélférgeket is. Tehát ez az emberi fajnak és az ősi állapota, hogy benne bélférgek vannak. Tehát ettől nem feltétlenül lesz beteg, de az ugye el vannak ott benne. Tehát nem, ezek általában nem olyan rettentő súlyosak, kirívó esetektől eltekintve. És most úgy néz ki, hogy az immunrendszernek szüksége van ezekre a férgekre. Na, hogy lehet ez? Ugye ez itt a hegyesfarkú bélgiliszta egyébként, ami különösen hatékony ilyen szempontból. Ugye ezek a férgek meg akarnak bennünk maradni. Valami kárt azért okoznak, hogy a szervezetünk nem szeretné, ha megmaradnának benne, tehát immunreakció alakul ki. Na de hát ezek meg ehhez alkalmazkodtak, úgyhogy nagyon hatékony módjaik vannak arra, hogy az immunreakciókat leszabályozzák. Egészen konkrétan a gyulladásos típusú immunreakciókat leszabályozzák, amik hatékonyak lehetnének ellenük. Na de ehhez meg az immunrendszerünk próbál tudja alkalmazkodni. Na most mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag ahhoz alkalmazkodtunk, amikor ezek elnyomják az immunreakciókat, tehát mi megpróbáltuk ezt ellensúlyozni azzal, hogy megemeltük az immunreakciónak a szintjét. Na de ha elvesszük a férgeket, akkor azt jelenti, hogy most akkor már túl magas az immunreakciók szintje, és lehet, hogy ez a baj. Tehát az immunrendszerünk alkalmazkodott ahhoz, hogy a bennünk lévő férgek elnyomják az a gyulladásos folyamatokat, és ha nincsenek jelen, akkor nem tud hirtelen átváltani. Ez egy evolúciós, hosszú távú alkalmazkodás, és túl sok gyulladásos reakciót produkál. Na most ez még olyat is felvet, hogy férgekkel akár még kezelhetünk is allergiákat és autoimmunbetegségeket, és erre ténylegesen vannak próbálkozások, és vannak nagyon ígéretes eredmények. Egyik terápia például az, hogy az ember sertés ostorgiliszta petéit eszi. Ugye ez nem jól hangzik, de hasznos lehet. A sertés ostorgilisztának az az előnye, hogy az emberben ki tud kelni, ott érdegél pár hétig, a szükséges jeleket leadja az immunrendszernek, viszont nem tud bennünk szaporodni. Tehát egy ártalmatlan dolog, nem akarunk többet tenni, nem eszünk, 2-3 hét van, nem lesznek bennünk férgek. Már próbálkoztak ezzel allergiás bélgyulladás esetén, szklerózis multiplex esetén, asztma esetén, és úgy tűnik, hogy használ. Tehát csökkenti az allergiás megbetegedések súlyossága. Egyébként erre többféle adatunk van, tehát vizsgálták ezt különféle országokban, olyan országokban, ahol még vannak férgek, tehát Afrikában, Latin-Amerikában, és ott azt találták, hogy fordított összefüggés van a férek fertőzések gyakorisága és az allergiás tünetek között. Tehát azért volt egy ilyen előzetes sejtésünk, hogy ez jó lesz valamire. Sőt, olyat is láttak, hogyha kezelik az embereket, egyébként enyhe allergiában mondjuk szenvedő embereket féreghajtóterápiával, akkor utána nő az allergia súlyossága. Ez annyiban módosítja a higiéniai hipotézist, hogy nem csak úgymond ilyen gyerekkori bevésődésre van szükségünk, hanem lehet, hogy folyamatosan szükségünk lenne a férgeknek, meg egyéb dögöknek a moduláló hatására, tehát hogy a túlságosan aktív immunrendszert kicsit visszafogják. Tehát úgy néz ki a dolog, mintha egy kötélhúzás lenne a férgek és az immunrendszer között. Az egyik próbál reagálni, a másik próbálja elnyomni. Tehát mi ahhoz alkalmazkodott az immunrendszer, hogy valaki a kötélnek a másik végét húzza. És ha elengedi, akkor az ember fenékre esik. Tehát ez itt a probléma valószínűleg. Úgyhogy ugyanazt a sémát alkalmazhatjuk itt is, mint az elhízás esetében. A múltban az volt az ember természetes állapota, ehhez alkalmazkodott, hogy férgek, egyéb kórokozók folyamatosan jelen vannak, ezek gátolják az immunműködést, tehát a megnövekedett érzékenység hasznos volt. Most ezeket a kórokozókat hatékonyan eltüntettük, a működés nem gátolt többé, és emiatt túlzott reakciók alakulnak ki, ami néha csak egy kis kellemetlenség, néha komolyabb tüneteket okozhat. Tehát aki mondjuk allergiától szenved, azzal vigasztalhatja magát, az ő immunrendszer az nagyon jól felkészült a férgek elleni harcra. Tehát itt a probléma az, hogy a gényeink lassan változnak. De azért ne gondoljuk azt, hogy egyáltalán nem változnak. Tehát mondhatjuk, a hangsúlyt áttehetjük, a gényeink lassan változnak. Tehát az is túlzó leegyszerűsítés azt mondani, hogy ősemberek vagyunk, mert azért nem vagyunk már ősemberek. Ugye eltelt azóta pár ezer év, az még az ember evolúciánál is azért valamit számíthat. Nem is kell ehhez messzire menni példákért, hogy ez a modern emberi faj kb. 100 000 éves, ez elegendő volt ahhoz, hogy egy nagyon komoly variációt létrehozzon, és nyilvánvalóan látszik, hogy ennek a variációnak egy része adaptív, tehát ténylegesen alkalmazkodás, például a bőrszín, a napsugárzás mennyiségéhez való alkalmazkodás, ami nagyon markánsan láthatóan eltér attól függően, hogy a népcsoportok hol élnek. Jelen pillanatban is ott mennyi a napsugárzás, ahol meg kivételek vannak, ott meg tudjuk azt, hogy nemrégiben vándoroltak ide vagy oda. Na most, ha erre jó, akkor egyébként másra is jó lehetett, és hadd hozzak erre egy híres, ismert példát. Ez a laktóz tolerancia példája. Ugye valószínűleg, akik itt ülünk, zömében nyugodtan iszogathatjuk a reggeli kakaót, meg tejet, és nem lesz tőle semmi bajunk. De Magyarországon is van 10-20%, és a világon megvizsgálva a legtöbb népcsoportban, zömében olyan emberek vannak, akik ezt felnőtt korban már nem tehetik. Ha mégis megteszik, akkor puffadás, kellemetlen következmények lesznek belőle. Tehát nem allergiások a tejre, hanem egyszerűen nem tudják lebontani. A tejben laktóz a fő cukorkomponens, tehát tejcukor, és ezt normálisan, hogy a tejből szerzi az ember, ez egyébként nem nagyon fordul elő. Na most az ember, meg általában az állatok, mikor isznak tejet? Akkor, amikor szopnak. Hát emlős állatok. Más nem is iszik. Az ősi állapota az embernek az volt, hogy csak szoptatás idején ivott tejet, hiszen nem volt más tejforrás, és ennek megfelelően, mint az összes többi állatban, elválasztás után, tehát amikor már nem szopik az ember, ez a gén kikapcsolt, ami azért felelős, hogy a laktózt képesek legyünk bontani, ez a laktázgén. Hogy mi mégis tudunk tejet inni, az abból ered, hogy bennünk nem az emberiség ősi állapota érvényes, bennünk mi mutánsok vagyunk, csak hát már régen történt ez a mutáció, és bennünk felnőtt korban sem kapcsol ki a laktázgén, mi felnőtt korban is tudunk tejet bontani, tejcukrot bontani. Na most, amint mondtam, ez viszonylag kevés népcsoportra jellemző, európai népekre jellemző, Észak-Európában a legnagyobb a gyakorisága, Dél-Európában kisebb, és Afrika néhány népcsoportjára jellemző, akik nem meglepő módon pásztorkodásból tengetik életüket, tehát ők tejet isznak. Megfigyelhető, hogy azok isznak tejet, akik ezt megtehetik, azokban van meg a mutáció, akik marhákat tartanak és isszák a tejüket. Mondjuk a logikai kapcsolatot úgy lehet akkor elképzelni, hogy először kezdtek áttérni pásztorkodó életmódra, és innentől kezdve lett hasznos az a képesség, hogy az ember meg tudja emészteni a tejcukrot. Ha még nem tértek volna át, akkor nem tudom, semmi értelme ennek a mutációnak, akkor nem tudott volna terjedni. Ha megnézzük azt, hogy milyen népességekben van jelen, megpróbáljuk megbecsülni a különböző törzsfákból, hogy mikor jelent meg ez a képesség, és összevetjük az adatokkal, a régészeti adatokkal, hogy mikor tért át az adott népcsoport pásztorkodó életmódra, tehát mikor háziasították a szarvasmarhát, vagy jutott el hozzájuk, akkor a kettő elég jó egyezést mutat. És ami a legdöbbentőbb, ilyen mutáció többször is kialakult. Tehát nem ugyanaz a mutáció felelős ezért a képességért bennünk, és az afrikai népcsoportokban, sőt az afrikai népcsoportokon belül is többféle mutációt találtak, ami képes erre. Ugye ez egy viszonylag egyszerű mutáció, egyszerűen egy meglévő gént nem kell kikapcsolni. Tehát sokkal egyszerűbb, mint egy új funkciót létrehozni, ezért is jelenhetett meg valószínűleg ilyen könnyen. Úgyhogy gyakorlatilag egy nem régiben, evolúciós értelemben nem régiben, az életmódváltás következtében kialakult evolúcióról van szó. Az európai népek esetén olyan 9000 évre becsülik azt, hogy áttértek a pásztorkodásra. Ez egybevág azzal, amilyen kort a gén kialakulásának becsülnek. Afrikai népcsoportok esetében 4-5000 év lehetett. Itt van egy térkép, hogy milyen gyakori a laktóz intolerancia, tehát az, hogy nem képesek a tejet bontani a különböző népességekben. Látjuk, hogy legmagasabb Ázsiában, de Afrika jó részén is ez található. És ha megnézzük ezeket a piros pöttyöket itt Észak-Amerikában és Ausztráliában, ez azt jelenti, hogy ott az őshonos lakosság nem képes a tejet bontani felnőtt korban, csak hát az őshonos lakosságot ugye nagyrészt kicserélték a fehér emberek leszármazottai, és ők megképesek. Ha mondjuk tegyük fel, mi abba hagynánk a teivást ebben a pillanatban, akkor valószínűleg az emberi evolúció során nagyon lassan vesztenénk el ezt a képességet, mert nekünk már sokkal kisebb ilyen energetikai kényszerünk van. Nem jelent el lényeges hátrány még egy gént működteni, attól függetlenül előbb-utóbb elveszne, ha nincs fenntartó szelekció, de valószínűleg lassan veszne el. Mindenesetre ez azt mutatja, hogy az emberi faj igenis változik. Tehát most mi, pásztorkodó népek leszármazottaiként, ebben a képességünkben különbözünk az ősembertől. Hát nyilván egy csomó más dologban is különbözünk, csak egyrészt nehéz ezeket fölismerni, így utólag rájönni. Másrészt meg ahhoz, hogy ilyen gyorsan úgymond, tehát emberi generációban számon néhány ezer év azért viszonylag gyors, valami ilyen markánsan megváltozzon, ahhoz annak lényeges előnyt vagy hátrányt kell nyújtania. Tehát amíg ennél kisebb előnyt vagy hátrányt nyújtott, ugye itt az előny az, hogy egy új táplálékforrást képes volt az ember hasznosítani. Ami ennél kisebb előnyt nyújtott, az még ennyi idő alatt nem érvényesül. Ugye az öregedés az még inkább paradox dolog, mert hiszen látszólag szöges ellentétben van mondjuk az evolúciós érdekekkel. Hogy egy egyet tovább él, akkor egyértelmű, hogy több utódot tud létrehozni. Ez úgy tűnik, hogy szelekciós előny, ugye akkor a génjei jobban terjednek, és a többi. De akkor miért nem vagyunk halhatatlanok? Ez nem olyan hülye kérdés, mint ami ennek látszik egyébként. Ezt föl szoktam tenni a hallgatóságnak első éves előadásomban, és akkor megszavaztatom őket. Ki gondolja azt, hogy ez elvileg lehetetlen, hogy halhatatlanok legyünk, és ki gondolja azt, hogy elvileg lehetséges lenne, csak nem így alakult. Hát erre el lehet vitatkozgatni. Én azt gondolom, hogy nem elvileg lehetetlen. Ugye, mi kéne hozzá, hogy így működjünk? Tökéletes önfenntartás kéne hozzá. Tehát az kéne, hogyha valami elromlik, elromolni ugye elég sok mindent tud, tehát kémiai folyamatok bontogatják itt spontán a dolgainkat. Ha valami elromlik, akkor azt cseréljük ki. Ugye ez elvben nem olyan nehéz elképzelni. Egy pillanatra vonatkoztassunk az önfenntartásra, nézzük a fenntartást. Ha lenne egy ember alkotta szerkezetünk, akkor azt fönn tudnánk-e tartani végtelenig. Vegyük például az ember alkotta szerkezetek egyik legnagyszerűbbikét, Volkswagen bogarat. 30-40 éves bogarak szaladgálnak az utakon, miközben a többi autó, ami ennyi idős volt, az már ugye porrá omlott. Minek köszönhető ez? Hát annak, hogy kicserélték azt, ami elromlott benne, mert szerették őket az ember. Semmi akadályát nem látjuk annak, hogy ez így folytatódjék. Tehát ha valami elromlik, kicseréljük. Valószínűleg a jövőben is képesek leszünk legyártani azokat az alkatrészeket, amiket 1960-ban vagy 70-ben képesek voltak legyártani. Akármi elromlik, ki tudjuk cserélni, az idők végezetéig, amíg rendelkezésünkre állnak ugye az ehhez szükséges erőforrások. Tehát gyakorlatilag egy ilyen folyamatos javítás elképzelhető egy szerkezetnél. Na most az élő szervezet szintén egy szerkezet, az a specialitás, hogy önmagát fönn tudja tartani, nem kell hozzá egy külön gyár. Méghozzá elég jól fel tudja tartani magát, tehát mi például évtizedekig marha jól fent tudjuk tartani magunkat, de nem tökéletesen, ugye öregszünk. De azt érezzük, hogy nagyon jó az önfenntartásunk alapvetően, lehetne egy kicsit jobb, és akkor akár lehetne tökéletes is. Tehát ennek szerintem elvi akadálya nincsen. Van erre egy mondjuk így kézzel fogható érvem is, a csíra vonal. Ugye mi a csíra vonal? Ha elképzeljük, hogy mi miből lettünk, ugye abból a zigótából lettünk, ami megtermékenyült annak idején, a zigótából kialakulnak mindenféle szerveink, beleértve az ivarszerveinket is, amik aztán újabb ivarsejteket fognak termelni, attól függően, hogy mi a nemünk hímivarsejteket, vagy petesejteket, amik egy másik ivarsejtel egyesülve egy újabb egyedet fognak létrehozni. Ezt el tudjuk képzelni a jövőbe, el tudjuk képzelni, vissza tudjuk követni a múltba. Gyakorlatilag a csíra vonalunk ilyen módon visszavezethető a legelső élő lényig. Mindannyiunk csíra vonala. Egy több milliárd éves sejtosztódás láncolatnak az eredménye, és gyakorlatilag esze ágában nincsen öregedni. Tehát itt gyakorlatilag az önfenntartás tökéletesnek tekinthető. Tehát öregedés az nincsen. Mutációk vannak, van ugye változás, nem egészen úgy nézünk ki, mint 3,5 milliárd évvel ezelőtt, de öregedés az nincs. Úgyhogy ez megoldható, akkor miért nem oldódik meg? Hát erre kétféle magyarázatot tudunk adni. Ha valami nem oldódik meg az evolúció során, akkor az vagy azért van, mert nem lehet elérni kicsi, de előnyös változások lépéseivel, tehát nincs olyan evolúciós útvonal, ami ide vezetne, vagy pedig nem éri meg. Az elsőt nehéz kizárni, vannak elég nehéz dolgok, amiket hát technikailag nehéz lenne megoldani bennünk, hogy egyszeriben halhatatlanok legyünk, de van egy általános magyarázat, ami szerint nem éri meg. De képzeljük, hogy mi lenne, ha valaki halhatatlan lenne. Mi lenne ennek az előnye az evolúció szempontjából? Van egy generációnk, következő generációban a halandó halott. A halhatatlan meg él. Na de mind a ketten szaporodgattak is, ugye? Normális esetben minden élőnél egy csomó utódot létrehoz, az ember is simán képes volt 8-10 utódot létrehozni, tehát mondjuk ez biológiailag ez a normális. Tehát még az embernél is egy viszonylag kevéssé termékeny fajnál is, a 8-10-zel szemben, mi áll szemben? Plusz egy. Tehát ha valaki halhatatlan, akkor neki a következő generációban nem 8 utóda lesz, hanem még ott lesz az egy darab halhatatlan, aki úgy van ott, hogy nem halt meg. Ugye Woody Allen mondta, hogy én nem a műveim által akarok halhatatlan lenni, hanem úgy, hogy nem halok meg. Hát ez is egy módszer, de nem túl hatékony, tehát nem túl sokat jelent. Plusz egyet jelent, viszont költsége az van neki, ugye? Mert ahhoz, hogy halhatatlan legyen, ahhoz neki sokkal több energiát kell folyamatosan az önfenntartásra fordítania. Tehát kezdettől fogva, még mielőtt elkezdene szaporodni, neki már abba kell gondolkodni, hogy tökéletes legyen az önfenntartásunk. Tehát ez egészen bizonyosan több energiát igényelne, és úgy néz ki, hogy ez nem éri meg. Ugye a legtöbb élőnek még nálunk sokkal-sokkal több utóda van. Ez a plusz egy, hogy maga túlél, akkor, ha nem esik a fejére a tégla, és nem harapja ketté a Tyrannosaurus Rex. Ez nem ér annyit, amennyivel több energiába kerülne a tökéletes önfenntartás. Tehát ez soha nem érte meg, mikor az emberi faj kialakult, akkor ez már adott dolog volt. Már az őseinknek se érte meg, nagyon régi őseinknek se, nekünk se éri meg. Az a kérdés, hogy mikorra megöregszünk, addigra létrehoztunk X utódot átlagosan. Most ezt nevezhetjük 8-10-nek, vagy ezt nevezhetjük mondjuk egy ponty esetében akár már milliós nagyságrend lehet, vagy akár. És ehhez képest, aki nem öregedne, az ugye utána még tudna. Tehát, ha valaki nem öregszik, nem hal meg egyéb okokból se, akkor végtelen időben végtelenhez tartana az utódainak száma, ez nyilvánvaló. De viszont ugyanakkor egy generáció alatt, hát ez, kell, ez az, ami lényegében generációra érvényesülhet, ugye több generáció alatt hatványozottan érvényesülhetne, de az, hogy mi érvényesül hatványozottan, az az egy generáció alatt történő különbség. És itt generáció, mit beszélünk? Hát egy generációs idő az embernél mondjuk a 25 év, tehát korábban még kevesebb volt. Itt nem arra van szó, hogy mennyi időt lesz már öreg. Tehát tényleg, aki már öreg, az nem szaporodik. Általában az régen már halott is volt. Úgyhogy jó okai voltak arra, hogy ne szaporodjon. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy nem éri meg. Szerintem ez egy elég meggyőző érvelés. Tehát mondjuk, mert meggondoljuk azt, hogy a hangyának lenni jó-e. Ugye ez egy filozófiai kérdés. Nagyon hatékony dolog hangyának lenni. Én nem szeretnék úgy élni, de hatékony volt, ezért kialakult az evolúció során. Azt, hogy most itt ülünk, és mondjuk fejlett társadalmakban élünk, ahol az emberek nem feltétlenül boldogak attól, hogy ilyen jól élnek, az is azért alakult ki, mert ez hatékony volt. Hatékony kiszorította a többi fajta társadalmat, annak nincs jelentősége, hogy ez jó-e az embereknek. Az, hogy így működik a dolog, az egy nagyon általános evolúciós elvhez kapcsolódik, az a cserearány elve. Ami úgy nagy általánosabban azt jelenti, hogy valamit valamiért. Ha valamit jobban szeretnék csinálni, akkor óhatatlanul valami mást rosszabbul fogok csinálni. Ennek többféle oka lehet. Lehet az, hogyha egyfajta funkcióra kihegyezem magamat, akkor egyszerűen muszáj, hogy a másik rosszabbul menjen. Tehát mondjuk a tömegemet akarom növelni, mert időnként fel akarom öklelni a versenytársaimat, akkor nehezebben fogok repülni. Tehát van ilyen mondjuk strukturális oka annak, hogy az egyik funkció javítása a másikat rontja. De van egy nagyon általános elv, ami miatt viszont általában véve két képesség között ilyen kapcsolat van, ez pedig az, hogy véges erőforrásból gazdálkodik a szervezet. Tehát, hogyha több erőforrást akar fordítani valamelyik funkcióra, akkor egyszerűen muszáj, hogy másikra kevesebb maradjon. Tehát ez pont olyan, mint a költségvetés összeállítása. Mindenki többet szeretne, de ennyi van. Tehát meg kell találni a legjobb kompromisszumot az elosztásban. Hogy mi a legjobb kompromisszum, az azon múlik, hogy egyik vagy másik képesség fejlesztésével tudunk-e nyerni, szükségünk van-e arra a szintre, vagy sem. Az evolúció során ez nagyon sokféle képesség egyszerre esik latba, és amelyik fontos, az jobban fog működni, a többi meg óhatatlanul, akkor rosszabbul. Egyik se lesz tökéletes. Tehát általában az, hogy minél jobban akarunk valamit csinálni, egyre nehezebb javítani, tehát egyre több energiát kell ráfordítani. Úgyhogy emiatt mondtam azt az elején, hogy semmi nem lesz tökéletes, az evolúció elégséges megoldásokra a legjobb kompromisszummal dolgozik. Ez itt is tetten érhető. Tehát van az általános elv, hogy azért nem vagyunk halhatatlanok, mert jobban megéri az erőforrásokat már korán a szaporodásra fordítani. Van egy friss vizsgálat, ami megpróbálta a halálozási adatokat összevetni, és megnézni, hogy most tovább élnek az emberek, mint régen, hogyha mindenféle külső tényezőre kontrollálunk. És azt kapták, hogy egy picit, mintha tovább élnének. Tehát ha ez megbizonyosodik mondjuk a nagyobb vizsgálatokon, lehet, hogy növekedésben van az élettartam, de a tovább távolabbi jóslásokat elég nehéz adni erre. No, hogy hol lesz az optimális élettartam, tehát pontosabban fogalmazva az öregedésnek az optimális mértéke, az azon múlik, hogy mennyire érdemes korán elkezdeni szaporodni, mennyire kockáztathatjuk meg, hogy először még csak növekszünk, és csak később fogunk szaporodni. Ez pedig azon múlik, hogy mekkora a külső halálozási okoknak a kockázata. Ugye markáns különbséget látunk, ha veszünk egy gyümölcslegyet, akkor szerencsétlent úgyis elkapja a béka. Tehát neki nem érdemes nagyon várnia, meg befektetni abba, hogy ő hihetetlenül jól önfenntart, és 20 évig akar élni, és közben végig petéket rak, mert úgyis elkapja a béka, vagy megeszi a fecske, vagy valami. Tehát neki a külső halálozási kockázata nagyon magas, akkor neki nem érdemes befektetnie abba, tehát az kb. Olyan, mintha a bankcsőd kockázata magas, akkor az ember nem fogja 3 évre lekötni a pénzét, mert akkor az egészet elveszíti, hanem 1 hónapra maximum. Tehát ő neki érdemes korán elkezdeni szaporodni, nem érdemes a hosszú távú fennmaradásba, önfenntartásba sok energiát fektetni. Aztán van egy olyan állat, aminek kevés a természetes ellensége, kicsi a kockázat, mint egy elefánt, annak érdemes többet befektetnie, tehát ő nyugodt, megengedheti magát, hogy később kezdjen el szaporodni, érdemes hosszabb ideig élnie, mert nem fog magától meghalni, tehát megtérül ez a beruházása, és akkor ténylegesen később is tud utódokat létrehozni. És ugye az ember is egy elég hosszú életű faj. Tehát úgy néz ki, hogy mi is már a történelem előtti időkben elég hatékonyak voltunk abban, hogy a külső halálozási okokat visszaszorítsuk. Hogy az öregedés legyőzhető lesz-e, vagy hogy működik, ott a mechanizmusokat kéne egyrészt megkapirgálni, másrészt viszont evolúciós gondolkodással is eltöprenkedünk rajta. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy akkor különböző ilyen befektetések megszabnak egy optimális élettartamot, optimális öregedési mértéket. Na most nagyon sok minden elromolhat bennünk. És az a baj, hogy nagyon sok minden egyszerre el is romlik. Tehát ez kb. Úgy néz ki, mintha volna egy garanciális élettartamunk, ez az, amit beállít az evolúció, és utána aztán már bármi elromolhat. Na most ez azt jelenti, hogy sokféle alrendszerünkből semmit nem érdemes sokkal hosszabb időtávra tervezni, ha egyszer már valami más úgyis elromlik. Tehát gyakorlatilag eléggé optimalizált dolog, hogy egyszerre sok mindent el tudjon romolni, mint ahogy az a garanciális berendezések esetében gyakran történik, ha lejárt a garanciaidő. Tehát nagyon sokféle oka van az öregedésnek. Ugye vannak nagyon sokan, akik a konkrét mechanizmusokat vizsgálják, de az látszik, hogy ez nem egy konkrét folyamat, hanem nagyon sokféle folyamat, ami miatt viszont nagyon nehéz ellene küzdeni is. De talán nem teljesen reménytelen. Ha visszaidézzük ezt az ábrát, hogy hogyan változik a környezet, az epigenetika, a gének, itt volt az epigenetikának a köztes időskálája, és valami ilyesféle dolog úgy tűnik, hogy működik az öregedésnél is. Tehát pár évvel, vagy egy évtizeddel ezelőttig, vagy kettő, úgy nézett ki a dolog, hogy az öregedés ellen emiatt nagyon nehéz lesz küzdeni, és nem lehet könnyen egyféle dolgot manipulálva lényeges hatást elérni. Na most az elmúlt pár évtizedben viszont olyan géneket találtunk, ami egy-egy organizmusban, sokat vizsgált organizmusban, például fonálférekben, vagy muslicában, egyetlen gén hatása, komoly hatást gyakorol az élettartamra. De ez látszólag ellentmond az eddigi logikának, de azért be tudjuk illeszteni az evolúciós gondolkodásba. Úgy néz ki, hogy a komoly organizmusokban van egy evolúciós alkalmazkodás arra nézve, hogy a környezetet érzékelve az önfenntartásnak a rátáját, a várható élettartamot módosítsa az élőlény. A környezettől függ az, hogy mi az optimális öregedés rátája, és ez változhat nem csak az evolúciós időskálán, hanem egy-egy élettartam alatt is, és ehhez a változáshoz viszont kialakulhat az evolúció során egy képesség, hogy reagáljon az élőlény. És úgy néz ki, hogy vannak ilyen központi kapcsolók, tehát ami bizonyos jeleket érzékelve a környezetből, meg tudják változtatni. A sok-sok alfolyamat, ami az öregedéshez felelős esetén a javítási mechanizmusoknak a ráfordítását. Tehát van egy-egy ilyen gén, hogy pontosan hogy működnek, azt még nem tudjuk annyira, de már nagy erőkkel kutatják a dolgot, hogy egy régi ismeret, viszonylag már régebbi, hogy például csökkentett kalóriabevitel, ez azt jelenti, hogy az állatok nem ehetnek annyit, mint amennyit szeretnének, csak egy kicsit kevesebbet, de azért még nem éheznek. Megnöveli az élettartamot nagyon sokféle élőlényben, tehát ez egy ilyen környezeti szignál. Tehát az anyagcserével összefüggő jelek vannak, vagy megint a környezet minőségével összefüggő jelek vannak. Elképzelhető, hogy egy idő után képesek leszünk közvetlenül befolyásolni ezeket a kapcsolókat. Tehát nem kell, hogy éhezzünk, ehetünk is mondjuk, de tényleg be tudunk nyúlni ebbe a jel útvonalba, és így meghosszabbítjuk az élettartamot. Az élettartammal kapcsolatban van még egy kérdés, hogy miért élnek tovább a nők? Ez egy nagyon markáns jelenség. Tehát a különböző élet emberi csoportokban megfigyelhető. Gyakorlatilag az ipari társadalmakban is, meg a természetes körülmények között élő társadalmakban is. Magyarországon nem kevés, 8-9 év a várható élettartamban a különbség férfiak és nők között. Ha ennyire általános dologról van szó, akkor tényleg egy genetikai evolúciós alkalmazkodást sejtünk mögötte. Mi lehet mögötte? Lehet, hogy más az optimális befektetés férfiak és nők körében. Az eddigiek alapján ez abból következhet, hogy más a külső halálozás kockázata. És ez tényleg így van. Tehát ezt megnézték, ezt vizsgálták természeti népeknél is így van, de az Egyesült Államokban is így van. Ez az ábra az Egyesült Államokban készült felmérés alapján készült. Azt mutatja, hogy a különböző korcsoportokban, ez van a vízszintes tengelyen, az életkor, milyen a férfiak és a nők halálozási aránya. Hogy az egy, az van legesleg alul. Tehát az lenne az, hogy ugyanakkora. És látjuk azt, hogy gyakorlatilag szinte már születéstől nem ugyanakkora. Itt van egy kis időszak, amikor nagyon közel van egymáshoz, és aztán meredeken fölemelkedik. Ez a görbe a háromszögekkel, ez a külső halálokokat jelöli, ez az alsó görbe a belső halálokokat, tehát a külső az, hogy előtt a villamos, megbetegszem, és a többi, a fertőző betegségben, a belső az, hogy mondjuk krónikus betegségben halok meg, de nem fertőző betegségben. Ez meg az összes halálozás. Tehát külső haláloknál, mondjuk itt, ha megnézzük, ugye ez a fiatal férfikor, négyszer nagyobb az esélye a férfiaknak, hogy meghaljanak, de gyakorlatilag a teljes életük során magasabb. Tehát innentől beleillik az evolúciós logikába, hogy nekik kevesebbet érdemes befektetni az önfenntartásba, gyorsabban öregednek. Na persze, akkor tovább kell vinni, hogy vajon ez miért van így? Miért magasabb nekik a külső halálozás kockázata? Ehhez is lehet evolúciós magyarázatot fűzni, hogy a kockázatosabb életet élnek, mégpedig azért, mert a nőkért harcolnak. Ugye akkor itt persze kell, hogy legyen egy aszimetria, mert a nők is harcolnak a férfiakért, de úgy látszik, hogy mégsem ugyanaz. Mégsem ugyanaz a szaporodási jellegzetességekből adódik. Ugye egy nő az egyetlen férfival is már kiválóan a maximális termékenységét meg tudja valósítani. Egy férfi viszont gyakorlatilag sokkal tágabb lehetőségek elé néz potenciálisan. Tehát ugye, tipikusan azért egy férfi, egy nő szokott egy párt alkotni, de az emberi fajban előfordul azért olyan, hogy egy különösen magas státuszú férfi több nőt képes eltartani, és így sokkal több gyereke lehet. Ugye vannak ilyen becslések, hogy mit tudom én, Genghis Khan, Ázsia 10-valahány százalékának az ős atya. Tehát ilyen hihetetlen, a variáció sokkal nagyobb. Egy nőnek fix, hogy körülbelül mennyi gyereket tud létrehozni. Egy férfi, ha többet kockáztat, többet érhet el, és akkor jó van nagyobb a szaporodási sikere is. Tehát ez lehet az, ami megmagyarázza, hogy a férfiaknál miért érdemes kockázatosabb életet élni, miért érdemes több erőforrást befektetni abba, hogy magasabb státuszt érjen el, aminek nyilvánvalóan van rizikója. És ez így alakulhatott. Tehát ez egy észszerű magyarázat. És megint az evolúció magyarázta meg azt, hogy milyen öregedési mintázatokat látunk. A nők öregedésében van még egy érdekesség, ami az, hogy a termékeny koron túl is élnek. Ugye ez nem triviális, mert onnantól kezdve a gyermekük már nem lehet. Az elsőleges szaporodás sikerük már lezárult, az már kész. Na most hát ennek két magyarázata lehet. Egyrészt, hogy még nagymamaként is elősegíthetik a génjeik tovább terjedését, tehát ténylegesen ez egy fontos hatás. Valószínűleg korábban még szűkösebbek voltak az erőforrások, még fontosabb volt. Tehát egyrészt így még segíthetik a génjeik terjedését, másrészt lehet egy egyszerű mechanikus magyarázat. Ha valaki evolúcióbiológiával foglalkozik, akkor egy fő tanulság elég hamar az lesz, hogy nem minden muszáj az evolúcióval, a szelekciós erőkkel megmagyarázni. Tehát lehet például olyan, hogy mondjuk a menopauza idejéig az kéne, hogy egészséges maradjon a szervezet. Ha pedig így van, akkor nem fogod kikapcsolni, egyszerűen is összeesni. Tehát, hogyha képes volt az ember mondjuk lefutni 20 kilométert, akkor nem az van, hogy akkor már egyáltalán nem tud tovább, hanem még kicsit tud azért sétálni. Tehát lehet, hogy még egy darabig van egy ilyen mechanisztikus hatást. Valószínűleg a két dolog együttesen érvényesül. És akkor van még a harmadik téma, tehát amíg egyáltalán nem mentem bele a fertőző betegségekbe. Ugye a fejlődő országban ez a főhalálok, az emberiség történelme során akkor valószínűleg ez egy fontos halálok volt. És erről is elég sokat lehet beszélni. Itt is van ilyen evolúciós logika. Az egyik kérdés, hogy a miért betegszünk meg kérdés, az itt is értelmes. Miért nem szabadultunk még meg a kórokozóktól? Nyilvánvaló jobb lenne egészségesnek lenni, evolúciós, szelekciós előny lenne, ha nem halnánk meg betegségben, több utódunk lehetne. Hát egyrészt lehet, hogy nem éri meg. Tehát mondtam azt, hogy az evolúció mindig ilyen kompromisszumokra törekszik. Valószínűleg elképzelhető lenne olyan kiváló védekező rendszer, ami tökéletes védelmet ad egyik vagy másik, vagy akár az összes kórokozó ellen, csak valószínűleg ez nem érné meg. Tehát az már akkora energiabefektetést jelentene folyamatosan. Hogy sokkal érdemesebb a szaporodásba fektetni. Ha nem éri meg, úgy is érvényesül, hogy gyakorlatilag nem feltétlenül arra törekszünk, hogy mi kinyírjuk azt a vírust, hanem arra törekszünk, hogy minél kevésebb energiát fektessünk ebbe az egész bizniszbe. Na most ez az egész biznisz az azt jelenti, hogy mennyi kárt okoz nekünk a kórokozó, de az is benne, hogy mennyit fektetünk az ellene fordított védekezésbe. Tehát ha van egy ártalmatlan vírus, egy herpes vírus, ami különösebb kárt nem okoz, akkor az ellen nem is érné meg nagyon sok energiát elfecsérelni, mert magától sem okoz sok kárt. Aztán van egy másik része a dolognak, hogy ez nem egy kívánságműsor, hanem a kórokozók is ugye saját pecsegyéjüket sütögetik, és hát bennünk sütögetik, és az ő evolúciójuk gyorsabb, tehát általában valamekkora előnyt élveznek velünk szemben, úgyhogy egy fegyverkezési verseny folyik közöttünk, de ezt a fegyverkezési versenyt nagyon ritkán tudjuk megnyerni. A harmadik, legritkább eset, vagy magyarázat, az pedig az, hogy ha egy kórokozó még viszonylag frissen került át egy új fajra, akkor még nem volt rá idő, hogy akár megszabaduljunk tőle, vagy akár alkalmazkodjon kölcsönösen egymáshoz a kórokozó és a gazdaszervezet. Na, de ez ott van akkor a kérdésnek a másik fele, hogy akkor meg miért gyógyulunk meg? Miért nem halunk bele minden betegségbe? Hát ennek meg hasonló logika áll a hátterében. Általában a kórokozónak sem érdeke a halálunk. Ugye, ha meghaltunk, akkor már nem tudjuk tovább terjeszteni. Másrészt pedig, hogyha ő nagyon agresszívan viszonyulna hozzánk, akkor nekünk megérné nagyon agresszívan viszonyulni ő hozzá. Tehát már ez is kétszer meggondolja, hogy ő agresszív legyen. Na persze ezek ilyen ugye evolúciós generációk alatt is ezek az érvek működhetnek. Tehát amit látunk, az általában egy evolúciós kompromisszum, ami egyrészt a gazdaszervezet, másrészt a kórokozó evolúcióját tükrözi. Hová vezet ez a kompromisszum? Megszelidülnek-e a kórokozók? Ez a kérdés azért érdekes, mert nagyon sokáig azt gondolták, illetve az orvosok körében ez még uralkodó nézet, hogy igen. Tehát, hogy egy idő után megszelidülnek a betegségek, megszelidülnek a kórokozók, ami mögött van egy észszerű magyarázat, hogyha nem hal meg a gazdaszervezet, akkor tovább tudja átadni a kórokozót, tehát ez neki is jó. Ennek egy folyamánya lenne, hogy amikor komoly betegséget látunk, a virulencia, az egy szakszó, az a kórokozó által a gazdaszervezetnek okozott károsodás, tehát egy virulens kórokozó, ami súlyos betegséget okoz. Tehát, hogyha virulens fertőzést látunk, az evolúciósan viszonylag fiatal. És erre lehet látványos példákat mondani, mint a HIV vírus, az Ebola vírus, a légionáris betegség, vagy a SARS vírusa. Igen, ám, de itt a mintavétel az erősen torzított. Ugye, amikor van egy ilyen súlyos betegség, azt marha könnyű észrevenni. De azért, hogyha megkapirgálják, akkor kiderül, hogy egyrészt vannak olyan betegségek, amik nagyon ősiek. A a malária az ősibb, mint az emberi faj. Tehát azt nem megkaptuk, az jött velünk, miközben majomból ősember, aztán abból modern ember lett. Esze ágában nincs megszelidülni. Tehát a malária most is évente több mint 1 millió ember haláláért felelős. Vannak több millió éves paraziták, amik szintén nem akarnak megszelidülni. Tehát vannak ilyen ellenpéldák. A másik pedig a fricsfertőzések esetén, ha megkapírgáljuk egy kicsit a felszínt, akkor kiderül, hogy nagyon sok olyan fertőzés kialakulhat, ami átugrik egy másik fajra, akár az emberre, csak nem okoz tüneteket. Na hát ezt ugye tipikusan nem veszi észre a tudomány. Tehát ez a hagyományos nézet nem feltétlenül igaz. Akkor mi a feltétlenül igaz, vagy mit gondolunk most? Azt gondoljuk, hogy itt is egy cserearány érvényesül általában, ami ki fog alakulítani megint egy kompromisszumot. És most még csak a kórokozó szemszögéből nézzük a dolgot, tehát az még bele se játszik, hogy a gazda is azért beleszól ebbe a dologba. Tehát a kórokozó szemszögéből nézzük meg, hogy mi van akkor, ha gyorsabban szaporodik a szervezetben. Akkor általában magasabb lesz a fertőző képessége a hordozónak, mondjuk több vírust köhögünk ki. Ugyanakkor viszont több erőforrást von el a szervezettől, emiatt hamarabb vagy könnyebben meghalhat a gazda szervezet. Emiatt rövidebb lesz a fertőző időszak hossza. Tehát, hogy gyorsabban szaporodik, akkor két ellentétes hatást ér el. Egyrészt fertőzőbb lesz a gazda, de rövidebb ideig lesz fertőző, és akkor ebben belejátszik az, hogy akkor a gazda is erőteljesebben reagál, tehát már csak ezért is rövidebb ideig lesz fertőző. Az, hogy mennyire tud terjedni, az viszont a kettőtől együtt függ. És innentől kezdve lesz egy optimális kompromisszum. Ezt lehet alaposabban is megindokolni, de innentől kezdve egy optimális kompromisszum lesz mindig, ami sem nem nulla, tehát nem teljesen ártalmatlan, sem nem végtelen, hogy rögtön kinyírja az embert. Nos, hogy a kompromisszum hol lesz, az viszont fertőzésenként változik. Különféle stratégiák léteznek. Hogy mi szabja ezt meg, arra van egy pár tényező, amit úgy egyértelműbben látunk. Az egyik az, hogy hány különböző kórokozó kerül belénk, és most nem különböző fajra gondolok, hanem egy fajon belül különböző változat, mert ugye ezek versengenek leginkább egymással. Ha csak egy változat kerül belénk, akkor gyakorlatilag ő békésen kihasználhatja az erőforrásokat, takarékoskodhat velük, nem érdemes neki levágni az aranytojást, tojótyúkat. Ha viszont több változat kerül belénk, akkor mi van? Akkor az van, hogy az egyik kimélne minket, de a másik kizsákmányol, akkor ő nyer. Tehát aki takarékoskodott, az nem nyert azáltal, hogy kesztyűs kézzel bánt velünk, mert a másik miatt úgyis meghalunk, és viszont az erőforrásokat ő zsigerelte ki. Hát erre sok analógiát lehetne mondani az emberi viselkedésből is. Ez így működik, ugye közmondásunk is van. Közös lónak túros a háta, hogy sebes, mert azt mindenki ütlegeli, nem érdemes fel takarékoskodni. Tehát az, hogy hányféle kórokozót veszünk fel, van-e versengés közöttük, ez egy fontos tényező. Egy másik dolog, hogy mihez kell alkalmazkodnia. Ha valaki ezermester, az sok mindenhez ért egy kicsit, de semmihez sem ért nagyon. Ez a biológiában is általános elv, a kórokozók között is elv, és kétféleképpen működhet. Az egyik az, hogy vannak ilyen például furmányos férgek, de egyéb kórokozók is, baktériumok is, vírusok is, amik többféle gazdával terjednek. Tehát neki képesnek kell lennie nem csak az embert megfertőznie, hanem mondjuk a kullancsot, vagy a szúnyogot, vagy azt a szerencsétlen csigát a vízben, és emiatt mindegyikhez alkalmazkodnia kell. Ha többféle dologhoz alkalmazkodik, akkor mindenhez egy kicsit kevésbé tud. Vagy több gazdafajt fertőz, tehát ez egy speciális eset, hogy muszáj neki egyikre a másikra terjednie, de olyan is lehet, hogy többféle gazdafajt fertőz. Az influenza különböző, hát van, hogy ugyanaz a törzs képes embert is fertőzni, madarat is fertőzni, sertést, blabla, akkor megint csak nem tud egyre specializálódni. Ha az egyikhez akar specializálódni, akkor szükségképpen kevésbé hatékonyan tudja a másikat fertőzni. Megint fellép ez a cserearány. Ez óhatatlanul fellép, másféle receptorokat tud használni, másféle struktúrákhoz tud kapcsolni az egyik fajban, másod a másikban. Ezt az elvet egyébként a védőoltások kifejlesztésénél is felhasználják. Nagyon sok védőoltás van, ami legyengített kórokozót tartalmaz. A legyengítés azt nem úgy kell érteni, hogy addig pofozzák, amíg legyengül, hanem általában pontosan egy ilyen evolúciós folyamaton megy végbe. Ugye nekünk az a rossz, ha az emberben tud jól szaporodni, ezt nem akarjuk. Ugye fogunk egy kicsit másmilyen körülményt, például a szabincseppek kifejlesztésén, ami ugye a gyermek, járványos gyermekbillanás esetén kifejlesztett nagyon hatékony vakcina, majom szöveteket vettek, amiben a vírus képes volt szaporodni, ráadásul egy kicsit még testhőmérséklet alá csökkentették, hogy mások legyenek a körülmények, és itt szépen oltogatták, ez egy átoltásos kísérlet. Kicsit szaporítom, utána veszek belőle mintát, rárakom a következő adagra, megint szaporítom, veszek belőle mintát, rárakom a következő azokra. Értelemszerűen a mintavételezés során abból veszek leginkább mintát, ami hatékonyan tudott szaporodni ezen körülmények között. És ha ezt sokáig csinálom, akkor lesz egy olyan vírusom, ami kiválóan szaporodik, mondjuk 25 fokos majomszövetben. Viszont ennek az az ára, hogy emberben viszont kevésbé hatékonyan. Tehát így készült nagyon sokféle vakcina. Influenza ellen is van egyébként ilyen vakcina, csak Magyarországon nem azt használják, ezt kisebb körben használják Amerikában. És akkor ennek köszönhetően biztonságos, de nagyon hatékony védelmet kialakító védőoltásokat lehet kialakítani. Aztán vannak ilyen egészen speciális dolgok, például a vektor, most itt nem matematikai értelemben értendő, hanem vektoros betegség, vagy vektor által terjesztett betegségről beszélünk, hogyha valamilyen más szervezet viszi át a fertőzést. Mint ahogy nagyon sokféle fertőzést vérszívók visznek át, ugye a maláriát például a szúnyogok, de még nagyon sokféle más fertőzést. Na most ezek esetében például van egy olyan tényező, hogy akkor tud tovább terjedni, hogyha ugye megcsípett minket a fertőzött szúnyog, vagy megcsípja a fertőzött embert egy egészséges szúnyog, aztán átviszi a fertőzést egy másik ember, akit szintén megcsíp. A malária a kapcsolatban egy rakás alkalmazkodási forma kialakult, hogy ez a folyamat hatékonyan menjen. Az egyik dolog például az, hogy aki ilyesmivel fertőződik, amikor a legfertőzőbb maláriás roham során annyira rosszul érzi magát, hogy leginkább semmi más nem csinál, csak az árnyékban hever. Na most ilyenkor ugye még arra sincs erre, hogy elhessegesse magáról a szúnyogokat. És ez egyáltalán nem lehet véletlen, mert számos ilyen betegségnél hasonló dolgot látunk. Van olyan vírusfertőzés, amit csonttöréses láznak is neveznek, annyira fájnak az ember csontjai, hogy egyszerűen mozdulni nem bír. Tehát gyakorlatilag a mozgékonyságát csökkenti a gazdának. Tehát itt neki azon túl, hogy kiaknázza az erőforrásainkat, direkt jó minket beteggé tennie, mert ennek köszönhetően jobban hozzánk fér az a rovar, ami aztán tovább tudja őt terjeszteni. Malária egyébként hihetetlen tükröket csinál, tehát emellett még az emberi szúnyogokat is manipulálja, például fertőzött szúnyog hosszabb ideig marad egy emberen. Ezzel a kockázatát növeli, tehát nagyobb valószínűséggel agyon fogjuk csapni, de a malária kórokozónak meg jó, hogy ez egy egysejtű, könnyebben átadódik. Sőt, még olyat is találtak, hogyha ez egy hihetetlen kísérlet volt, leraktak emberkéket különböző ilyen járatok végére, fertőzöttet, nem fertőzöttet, és beengedtek egy rakás szúnyogot. Na most a maláriával fertőzötteket nagyobb arányban csípték a szúnyogok. Tehát valahogy megváltozik a szaguk, ami vonzó hatást gyakorol a maláriát terjesztő szúnyogokra. Tehát itt egészen furmányos dolgok kialakultak. Aztán még egy dolog a parazitoidok. Ezeket a parazitákhoz hasonlatosak, csak abban különböznek, hogy nekik muszáj kinyírni a gazdaszervezetet. Ugye a fürkészdarazsak tartoznak például ide. Ugye itt lerakja a lárvát, a fürkészdarázsa, mondjuk egy lepke lárvára. Annak a szöveteit zabálják fel és eszik meg, és ahhoz, hogy ők gyakorlatilag kibújhassanak bele, tehát végbe mehessen a generációs ciklus, ez muszáj elpusztítaniuk a gazdát. Tehát itt nincs mese, ahhoz, hogy meglegyen az átterjedés, ez muszáj elpusztulni a gazdaszervezetnek, úgyhogy ha ez van, akkor az evolúció bizony nem fogja megszelidíteni ezt a kórokozót. Egy konkrét példa a HIV, én egyébként ezzel foglalkozom. Tehát ez az én saját témám. A HIV egy nagyon fiatal vírus, tehát nagyon több szempontból különleges. Ugye ez most a vezető halálok, tehát a fertőző betegségek közül egy konkrét kórokozót nézve, ez okozza a legtöbb halálozást évente, körülbelül 2 milliót, és nagyon fiatal evolúciósan, tehát egészen biztosan tudjuk, hogy körülbelül 100 éves lehet a kórokozó, és ugyanakkor nagyon gyorsan tud megváltozni, nagy az evolúciós potenciálja. Innentől kezdve ez egy elég szerencsétlen dolog, de remek kísérlet arra, hogy mi történik egy friss kórokozóval, hogyan alkalmazkodik a gazdafajhoz. Ugye a csimpánz azért van ott, mert a csimpánzról terjedt át emberre az a HIV változat, ami a legtöbb embert betegíti a Földön. Tehát itt nagyon érdekes és ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy vajon ez válik-e súlyosabbá vagy kevésbé súlyosra. És ezt rengeteg szemszögből vizsgáltak. Itt érvényesül ez a cserearány, amit felvázoltam, tehát azt konkrétan tudjuk, sőt számszerűen meg tudjuk becsülni az összefüggést, hogyha magasabb vírusszint van egy fertőzöttben, akkor ő fertőzőképesebb, tehát egy kontaktusban nagyobb esélye adja át a vírust, ugyanakkor rövidebb ideig él, már ez arra vonatkozik, ha nem kezdik el kezelni. Tehát az a cserearány, amiről beszéltünk általánosságban, ez a HIV esetén megvan, és meg lehet becsülni azt, hogy milyen vírusszint esetén optimális egy fertőzés teljes időtartamalt az átadódás. Ezek az oszlopok, ezek gyakorisági diagramot jelölnek. A fekete vonal pedig azt jelzi, hogy mi a becsült érték az átadódás hatékonyságára egy teljes fertőzés időtartam alatt. És azt látjuk, hogy a fekete görbének a csúcsa az körülbelül ott van, ahol az oszlop diagram csúcsa is van, két különböző populációból, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a mostani átlagos vírusszint az úgy néz ki, hogy közel van az optimális szinthez. Lehet, hogy hosszabb távon még megváltoznak itt a játékszabályok, és elmozdulhat innen az evolúció, de úgy tűnik, hogy rövid távon már beállt a rövid távon optimális értékre. Hát aztán most ugye ezzel van tele a sajtó, sertés influenzával, hogy ezzel mi lesz, azt tudja a fene. Tehát ott még ilyen pontos adataink nincsenek, hogy hogyan függ az átadódás ettől és attól, tehát ezt igazából senki nem tudja megjósolni, aki megjósolja, az gyakorlatilag hazudik. Ami mondjuk megnyugtató az az, hogy olyan tartósan agresszív influenza törzset nem láttunk még. Ugye 1918-1920 környékén volt a nagy spanyol nátha járvány, ami a legdurvább dokumentált influenza járvány volt, ami igen-igen durva volt. Na most ez is gyakorlatilag egy-két év alatt megszelidült. Tehát úgy néz ki, hogyha nagyon magas virulenciával indul, akkor is a normális szintre visszasüllyed. Egyébként a normális szint is azért évente pár százezer embert meg szokott ölni. Tehát valószínű ezek alapján, hogy a mostani sem lesz agresszívabb, ugye? Ez eleve kevéssé agresszívan indult, úgyhogy abban bízhatunk, hogy hát ha nem is lesz agresszívabb, de ezt nem lehet biztosan kijelenteni. Télen meg lehet, hogy környezeti okok miatt is egyébként agresszívabb lesz, amikor az emberek védekező rendszere gyengébb. Na és akkor, ha jól emlékszem, akkor már tényleg a vége felé vagyok. Még egy olyan példát akartam mutatni, hogy ugye ez a dolog kórokozók meg a gazdaszervezet között, ez nem egy tényezős játék. Tehát arról beszéltem, hogy mi a jó a kórokozónak, de ebbe azért a gazda is beleszól, ő is evolválódik, változik, és az emberi faj esetében is látjuk lenyomatát annak, hogy a különböző betegségek befolyásolták az evolúciót, és erre a legtöbb példát malária esetén ismerik, ami nem véletlen, ugye mondtam, hogy ez egy ősi betegség az emberi fajnak, még most is nagyon komoly halálozást okoz, tehát ez gyakorlatilag a fajunk kialakulásától kezdve egy komoly szelekciós nyomást jelez. Ez a térkép azt jelzi színkódokkal, hogy most milyen gyakori a malária a különböző területeken. És ha megnézzük, számos adaptációt, tehát olyan alkalmazkodási formát ismerünk, ami csökkenti a malária iránti érzékenységet. A legtöbb ilyen egyébként a vértestekkel, vörös vértestekkel kapcsolatos, mert ezeket fertőzi konkrétan, ez egy szintén egy egysejtű kórokozó. A sarlófejtes vérszegénység egy klasszikus példa, Afrikában gyakori, a földközi tenger mellékén gyakori. A talaszémia egy másik, szintén a hemoglobint érintő örökletes elváltozás. Tehát ez olyanok, hogy magukban betegségek, ez a furcsa, vagy hát érdekes. Tehát van enyhe formája, de az is azért valamilyen módon betegséget okoz, csak enyhe betegséget. És ezt ellensúlyozza az előny, amit a maláriával szemben nyújt. Tehát a talaszémia szintén egy ilyen változat. Ez előfordul szintén a földközi tenger térségében, Afrikában is, és Új-Guineában, azon a környéken. Érdekes egyébként, hogy többféle formája van, tehát akár a laktóz tolerancia esetében függetlenül jelentek meg azonos funkciójú mutációk, génváltozatok, és ahol ez előnyt jelentett, ahol sok malária van régóta, ott gyakoriak a populációban. Aztán van egy sejtfelszíni receptor, aminek a hiánya szintén előnyös a malária bizonyos formáival szemben. Afrikában gyakori ez a változat. Azért érdekes még ez, mert a legújabb vizsgálatok szerint viszont a HIV ellen meg pont káros ez a változat, tehát nagyobb eséllyel kapják el azok, akik nincs ilyen DARC receptor. Tehát látszik az, hogy ez ahol a malária komoly szelekciós nyomás volt, ott vannak jelen ezek a változatok, és ahol kivételek vannak, most ennek a mondásnak, aminek általában se füle, se farka, vagy a kivétel erősíti a szabályt, itt van értelme, itt a kivétel is erősíti, kétféle dolgot látunk, ahol ez nem esik egybe. Egyrészt a Földközi-tenger térségében most már nincsen malária, de volt. Tehát egészen a legújabb időkig sok malária volt, úgyhogy ennek köszönhető, hogy itt gyakori ezek a génváltozatok. Most már nincs ugyan szükség rájuk, de néhány generáció alatt nem tűnnek el. A másik pedig lényegében Latin-Amerika, ahol most viszonylag sok malária van, de nincsenek ilyen génváltozatok. Na ide pedig az agresszív malária formákat már a gyarmatosítók kurcolták be, tehát itt meg még nem volt idő az emberi faj alkalmazkodására. Aztán van sok példa, tehát mondom, malária a legmarkánsabb, erre ismerünk még ezen kívül génváltozatokat, de más betegségek esetén is ismertek ilyen összefüggések. Tehát, amit az elején paradoxonként jellemeztem, arra lényegében, úgymond, hát megtaláltuk a magyarázatot, tehát a tanulságokat levonhatjuk, mire jó a betegség, általában nem önmagában jó, csak ez volt a legkisebb rossz. Tehát nem volt az evolúció során, nem az volt az optimális megoldás, hogy teljesen immunissá váljunk a betegségekkel szemben, hanem általában el tudjuk kerülni őket, de néha azért megmaradtak. Nem az volt optimális, hogy örökké éljünk, hanem hogy egy bizonyos ideig éljünk. És néha pedig, az emberi faj esetében pedig gyakran a múlt magyarázza a jelentet, a friss változások magyarázzák, hogy miért nem működik valami jól. És ez az utolsó előtti dia. Mi lesz a jövőben? Tehát ugye megváltozott az életmódunk, mi lesz a jövőben? Valószínű, hogy az emberi faj változni fog. Hát ez úgy szóval elkerülhetetlen. Ugye akkor nem változna, ha ugyanazok a szelekciós erők hatnának rá, mint amik korábban is működtek. Na most ezek megváltoztak, tehát muszáj, hogy változzunk. Láttuk, hogy lehet adaptáció, lehet alkalmazkodás a megváltozott feltételekhez. A laktóz tolerancia esete ilyen volt. Biztos, hogy lesznek további példák. Ugye az, hogy most szeretjük az édeset, szeretjük a cukrot, szeretjük a zsírt, ez annak köszönhető, hogy ez előnyös tulajdonság volt, ez rögzült a populációban. Most már nem előnyös. Most is biztos, hogy van változatosság ebben a tekintetben is a népességben. Ugye látjuk, hogy ez egy belénk kódolt tulajdonság, tehát örökletes nyilvánvalóan, lehetnek változatai. Most, aki szereti, az nagyobb eséllyel hízik el, aki elhízik, annak általában kevesebb gyereke lesz. Tehát ez már a reproduktív korban, a szülési termékeny korban is érvényesül. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag garantált az, hogy jelen pillanatban terjedőben vannak körünkben a kevésbé édes szájúak. Nyilvánvaló, hogy ez sok generációt vesz igénybe, de ez a folyamat bizony be kellett, hogy induljon. Ugyanígy, akik jobban elviselik az újfajta kémiai anyagokkal való szembesülést, amiket mostanában itt szívogatunk, azok is nagyobb eséllyel fognak túlélni. Ugye nagyon nagy variáció van például abban, hogy a dohányzás mekkora eséllyel alakult ki tüdőrákot az emberben. Churchill vidáman éldegélt 90 éves koráig, úgyhogy szivaron és viszkin élt lényegében. Tehát van, aki elpusztíthatatlan, van, aki meg érzékenyebb erre. Úgyhogy biztos, hogy az ember alkalmazkodik valamilyen szintre a megváltozott világhoz, csak ez lassú. Hogy az élettartammal mi lesz, ugye arról kicsit beszéltünk már, ezt nagyon nehéz kiszámítani. Adott esetben még fertőző betegségeket is alkalmazkodhatunk, hogyha nem teszünk valamit, tehát az orvostudomány, közegészségügy nem tesz valamit, akkor Afrikában egészen bizonyos, hogy az emberi népesség elkezd alkalmazkodni a HIV-hez. Tehát a HIV vírus, ami észt okozza. Nagyon sokféle génváltozatot ismerünk, ami kevésbé érzékenyé teszi az embert a vírussal szemben, nem tökéletes védelmet ad, de részleges védelmet ad. Ezek most előnyt élveznek Afrikában, ott a fő halálok, tehát vannak olyan országok, a fő halálok a HIV-fertőzés, vagyis akinek olyan génváltozata van, ami kevésbé érzékenyé teszi, elég, ha csak hosszabb túlélést ad neki, több gyermeke lehet még, vagy még később kapja el a fertőzést, és azért lehet több. No, ezek a génváltozatok terjedni fognak. Aztán van egy másik oldala a dolognak, ami nem egy pozitív alkalmazkodás, hanem egy elveszítés, hogy azok a jellegeink, azok a képességeink, azok a tulajdonságaink, amik már nem állnak szelekció alatt, hát ezek szépen el fognak veszni. Ahogy beszéltünk a laktóz toleranciáról, valószínűleg ez egy lassú dolog. Különösebben mi már nem vagyunk energialimitáltak, tehát ugye annyit teszünk, amennyit akarunk, úgyhogy ez az egész büdzsénk nagyobb lett, az egész költségvetésünk, tehát megengedhetjük magunknak jobban, hogy erre vagy arra többet fordítsunk. Emiatt a szelekció nem vagy nagyon-nagyon gyengén fog arra működni, hogy elveszítsünk egy felesleges funkciót. Tehát emiatt ez lassú lesz. De ha fent se tartja, akkor előbb-utóbb azért elvész. Mert ugye nem szenved hátrányt az, akiben nincsen meg. Már maga Darwin felismerte, hogy az emberi faj emiatt változni fog, és ugye ez a jelenlegi értékeinket tekintve, ami a jelenlegi állapotunkra érvényes, ez egy silányulás lesz. Tehát például elveszítjük mondjuk a kitűnő fizikumunkat, mert nincs rá szükség, meg hasonlók. Tehát ténylegesen ugye lehet egy ilyen változás. Na most két dolog történhet. Vagy hozzáigazodik az önképünk, mert ugye ez, hogy mi fontos és mi nem, ez szubjektív, illetve a körülményeken múlik. Egy barlangi vakgőte nem bánkódik amiatt, hogy ő nem lát. Ugye bement a barlangba, átalakult, az ősének még volt szeme, látott, neki nem volt rá szüksége, elveszítette. Szerintem most nem tartanak ilyen önsegélyező partikat, hogy de jó lenne látni. Az ember változik, ez egy lassú változás lesz, lehet, hogy hozzáalakul az önképünk. Amiben nem alakul hozzá, ott esetleg működhet a szexuális szelekció. Ugye nem csak azon múlik, hogy kinek mennyi gyereke lesz, hogy el tud-e futni a karfogú tigriserről, ugye ezen már nem nagyon múlik, hanem hogy mennyire csábító pár, parti képes. Tehát ilyen módon a szexuális szelekció, ami azt mondja meg, hogy kitalál párt, ki vonzó, ez fönntarthat olyan bélyegeket is, aminek amúgy különösebb értelme már nincsen. De hát ezek hosszú távon fognak működni, szerencsére mi már nem érjük meg. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Rádióegyetem. Müller Viktor, darwini medicina. Az ELTE BTK-n 2009. november 11-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.